amelyben a Szentmise konkrét magyarázatában haladunk előre, és miután az előző részben már beszéltünk a mise legelejéről, a bevonulásról, valamint a kezdőénekről, most ott tartunk, hogy a menet megérkezett a szentélybe, és ott következik a térthajtás, de csak akkor, ha van tabernákulum és benne oltári szentség, mert ez a térthajtás az oltári szentségben velünk lévő Jézusnak szól. Erről már volt szó korábban, ez mindannyiunknak egy odafigyelési pont lehet, hogy amikor a templomba belépünk, mi is csak akkor hajtsunk térdet, ha valóban ott van az oltári szentségben Jézus, ha világít az örök mécses, ha esetleg nincs ottan az oltári szentség, nem világít az örök mécses, akkor elég csak fejet hajtanunk. Ami viszont ezután minden szentmisében következik, még akkor is, hogyha a térdhajtás az kimaradt volna, az az oltárnak a köszöntése, amely úgy történik, hogy a pap az asszisztenciával együtt mély meghajlással köszönti az oltárt, amely, mint már tudjuk, Krisztust, Jézust szimbolizálja. A meghajlás után pedig a pap, vagy ha több pap misézik együtt, akkor a papok oda is lépnek az oltárhoz, és meg is csókolják azt. Itt elmondhatjuk, hogy ez a csók is nem az esetlegesen az oltárban elhelyezett erekjének vagy szentnek szól, hanem Jézusnak, akit az oltár szimbolizál. Ezután, miután megtörtént a csókkal és a meghajlással az oltár köszöntése, a szentmisében, különösen az ünnepi szentmisében következhet a töménezés, vagy más szóval az incenzálás. Ez a szép eleme a szentmisének, a szentmise általános rendelkezései szerint nincsen kötelezően előírva semmelyik szentmisére, viszont megtiltva sincsen egyik szentmisén sem, úgyhogy a papnak a belátására van bízva, hogy szeretne töménezni, vagy inkább nem. Ha úgy dönt, hogy szeretne töménezni a szentmisében, akkor itt a szentmise elején az oltárt kell megincenzálnia, és utána pedig a keresztet, amely vagy az oltáron van rajta, vagy pedig az oltár mellett valahol. Az oltár megincenzálása kétféleképpen történhet, attól függően, hogy az oltár az a falnál van, vagy a faltól el van-e választva. Mert hogyha a faltól el van választva, akkor körbe lehet járni, és akkor ilyenkor a pap körbe is járja a segédkezőkkel, és úgy füstöli körbe az oltárt. Ha pedig a falnál van, akkor először az oltár jobb oldalát füstöli meg, majd a bal oldalát. Néha előfordulhat olyan helyzet is, amikor mondjuk egy ünnepi szentmisén valamelyik szentet ünnepeljük, és az örekje ki van helyezve oda az oltár mellé, akkor ilyenkor az incenzálás folyamán ennek a szentnek az erekjét is megincenzálja a pap, ezzel így egy kicsit még ünnepélyesebbé, hosszabbá téve ezt a kezdő szertartást. És ha a minisztránsok ilyenkor kiviszik a sekrestébe a füstölőt, meg a tömjéntartót, akkor tudniuk kell, hogy még szükség lesz rá más részeinél is a szentmisében, hiszen ezután még füstölünk az evangéliumnál is, az evangéliumos könyvet, majd utána a felajánláskor, amikor is az atya megfüstöli az adományokat, majd az oltárt, és a segédkező utána megfüstöli a papot, a többi papot, ha vannak, valamint a népet, és végül füstölünk még az átváltoztatáskor, az Úr felmutatásnál, ahol megincenzáljuk Jézus testét és vérét. Minisztránsok körében mindig egy fontos kérdés, hogy hogyan is kell szabályosan füstölni. Amikor valamit incenzálunk, akkor hányat kell lendíteni? A hivatalos szabályozás szerint a legtöbb esetben háromszor kettőt kell lendítenünk, vagyis először kettőt lendítünk közép irányba, aztán kettőt kicsit balra, és kettőt kicsit jobbra. Ha így tesszük, akkor mindenképpen szépen fogunk füstölni. Arra kell azonban vigyázni, hogy ne lendítsük nagyon meg a füstölőt, nehogy esetleg kiboruljon belőle a forró parázs, vagy nehogy, amikor az atyát füstöljük például, akkor hozzáérjen a füstölő a miseruhájához, és akkor az lángra kapjon, mert akkor a szép liturgiából egy tragédia lesz. Na de reméljük, hogy ilyenre nem kerül sor sohasem. Viszont ott a következő kérdés, hogy miért is füstölünk a szentmisében? A liturgiában mit jelent pontosan az incenzálás? Erre akkor tudunk válaszolni, hogyha ismerjük a Bibliából, a Jelenések könyvéből a 8. fejezet 3. és 4. versét, amelyben azt olvassuk, hogy jött egy másik angyal, megállt az oltár előtt, aranyfüstölő volt nála. Sok tömjént kapott, hogy az összes szent imádásával tegye az aranyoltárra, amely az Isten trónusa előtt állt. Az angyal kezéből a tömjén füstje a szentek imádásával felszállt az Isten felé. Vagyis azért tömjénezünk a liturgiában, mert a Jelenések könyvének a leírása szerint a mennyei liturgiában is ilyen tömjénezés, füstölés történik, amely azt szimbolizálja, hogy a szentek imádsága, imádása felszáll az Isten felé. Mi is, amikor tömjénezünk, füstölünk, akkor azt szeretnénk, hogyha az imádságunk, az imádásunk, úgy, mint a tömjénnek a füstje, ugyanúgy felszállna az Isten felé, Isten szín elé. Van egy másik szentírási idézet is, ez a 141. Zsoltár kezdete, amely úgy hangzik, hogy Uram, hozzád kiáltok, siess segítségemre, halld meg szavamat, amikor hívlak. Imám szájon feléd, mint a tömjén füstje, kitárt kezem legyen esti áldozat. Ugyanerről szól ez is, mint az előző idézet, hogy az imádság, mint a tömjén füstje, száll Isten elé. Amikor legközelebb szentmisén veszünk részt, és esetleg van füstölés, akkor mindig gondoljunk erre, amikor látjuk a felfelé szálló tömjén füstöt, hogy ugyanilyen buzgón kell, hogy a mi imádságunk is Isten elé szálljon. Egyébként ez a szép szokás, a füstölés, az a keleti egyházból származik. Nyugaton, a nyugati egyházban sokkal inkább egy másik szokás volt kezdetben, a szentelt vízzel való meghintés. Minden szentmise elején szentelt vízzel hintették meg a népet, amely a megtisztulást jelképezte, fejezte ki, mint egy bűnbánati cselekedetként. Ez a szentelt vízzel való meghintés, ez ma sincsen kizárva a szentmiséből. Ha akarja a pap, akkor a vasárnapi ünnepi szentmisét kezdheti úgy, hogy meghinti szentelt vízzel a híveket, és akkor ez a megtisztulást kifejező szertartás, ez pótolja a majd következő bűnbánati részt, vagyis az ilyenkor ki is marad a szentmiséből. A füstölés után a pap, a papok, az asszisztencia elfoglalják a helyüket a szentélyben. Ebben kifejeződik megint az egyház hierarchikus felépítettsége, hiszen a miséző papnak, a főcelebránsnak különösen is kiemelt, jól látható helyen lévő díszesebb papi széke van, és ő odavonul, míg a többi atyának, illetve a minisztrásoknak, asszisztenciának kevésbé díszes, egyszerűbb ülőhelye van. A pap a papi széktől folytatja a szentmisét, de ha ez valami miatt nem megoldható, mondjuk nincsen ott jó hangosítás, akkor az ambótól is folytathatja a szentmisét, ami a keresztvetéssel folytatódik. A keresztvetés egy nagyon fontos vallásos cselekedetünk, szimbólumunk. Ez a szentmisében újdonság, a Vatikán és Nat előtti szentmise nem keresztvetéssel kezdődött, most minden szentmise így kezdődik, ezzel kifejezve azt, hogy itt az egész cselekményt a Szent Háromságos Isten nevében akarjuk végezni. Ezután a pap köszönti a híveket, az egybegyűlt közösséget, leggyakrabban azzal a felszólítással, hogy az Úr legyen veletek, amire azt válaszoljuk, hogy és a te lelkeddel, de Valószínűleg hallottunk már egyéb verziókat is, hiszen a misekönyv három variációt kínál erre a köszöntésre, a másik kettő az bibliai idézet, Szent Pál leveleiben előforduló köszöntések. Az Úr legyen veletek és a te lelkeddel párbeszédben egyébként megjelenik az általános papság és a felszentelt szolgálati papság közötti különbség ismét, hiszen a pap a felszenteltségéből adódóan egész különös jelentőséggel mondhatja nekünk mindannyiunknak, hogy az Úr legyen veletek, és akkor hihetünk abban, hogy az Úr valóban velünk is van, velünk is lesz a szentmise folyamán. Ez a köszöntés után pedig fakultatív módon a pap, vagy akár egy megbízott civil hívő ember is mondhat egyéb köszöntő szavakat hétköznapi módon is, vagy akár rövid bevezetőt intézhet a néphez az adott szentmisével kapcsolatosan, ami azt a célt szolgálhatja, hogy mindannyian még elmélyültebben, még jobban tudjunk részt venni majd a most következő szertartásban. Természetesen az nem jó, hogyha ez a kommentár túl hosszúra sikeredik, vagy túl körülményes, túl bonyolult lesz, akkor mint egy második prédikáció szerepel itt a mise elején, amire nincsen szükség, akkor jó, hogyha ez a kis kommentár tényleg egy rövid, frappáns, ráhangoló üzenet a hívek számára, amely segíti az ő elmélyülésüket. Most megköszönöm mindenkinek a figyelmét, a következő részben a bűnbánati liturgiával fogjuk folytatni a szentmise elemzését, addig is minden jót kívánok minden hallgatónak, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Csúcs és forrás. Kelemen Imre atya liturgia magyarázatát hallották.